Kossuth Rádió Szombathelyen, FM 93. Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
Jó estét kívánok! Zoboki Gábor építész vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem pedig Elekes András építész, ingatlanfejlesztő. Azt hiszem, amióta én a pályán vagyok, azóta ismerlek téged. Személyesen csak sajnos az utóbbi pár évben. Kétségtelen, hogy a rendszerváltás utáni magyar Budapestnek az egyik meghatározó ingatlanfejlesztője válhattál, és meghatározó épületeket hozhattál létre Budapesten. Hogy lesz az, hogy egyszer csak egy építész átül a megbízói oldalra, olyan építész kollégákat keres, akivel az álmait meg tudja valósítani?
Sok szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat. Érdemes valóban visszamenni a rendszerváltásig, sőt egy kicsit előbb, mert a szakmám szerint építész vagyok, és valamikor még az egyetemen várostervezőként végeztem, és egy állami városépítési tervezőirodába kezdtem a szakmát, és ami azt gondolom nem véletlen, hogy innen ingatlanfejlesztővé váltam. Tehát kezdtem tervezőként, aztán az élet a nyelvtudása miatt kisodort Afrikába, Algériába, mondjuk azt, hogy construction management-tel foglalkoztam, aztán amikor onnan hazajöttem, akkor generálkivitelezéssel kezdtem foglalkozni. Szóval gyakorlatilag mindent csináltam már ebben a szakmában, és amikor mindenen túljutottam, rájöttem, hogy mindez csak felkészülés volt arra, hogy ingatlanfejlesztő legyek. Mert tulajdonképpen ezek az évek voltak azok, amikor beleláttam abba, hogy mit jelent az építészek megbízóinak lenni, mit jelent az ingatlanfejlesztő. Tulajdonképpen ez az út, amit bejártam, oda vezetett, hogy átüljek a túloldalra.
De miért? Szó szerint mit értünk az alatt, hogy ingatlanfejlesztő?
A legegyszerűbb válasz az, hogy mi vagyunk az építészek megbízói. Ez az egyszerű válasz, de hogyha meg kéne magyaráznom, akkor azt mondanám, hogy alapvetően nem is jó szó az, hogy ingatlanfejlesztő, hisz mi szerintem városfejlesztők vagyunk. Hisz a városoknak folyamatosan szüksége van különböző funkciójú épületekre, elsősorban legtöbb a lakóépület, aztán ciklikusan bizonyos típusú épületekre, beszéltünk a rendszerváltásra, rendszerváltás után rengeteg irodaházra, volt a bevásárlóközpont ciklus, amikor rengeteg bevásárlóközpontra, valójában ezeknek a fejlesztésével foglalkoznak az ingatlanfejlesztők, és azon belül két kategória van szerintem. Van a nagy tömegű igényt kielégítő ingatlanfejlesztés, amire én azt mondanám, hogy az városépítés, és aztán vannak a különleges épületek, amik a különlegességüknél fogva építészetileg is különleges megoldások, az a városszépítés. Én szerencsére a pályám során, és az előbb említetted az ingatlanfejlesztő céget, amelyiknek hosszú ideig a ingatlanfejlesztő részlegének voltam az ügyvezetője, az olyan minőségi épületeket valósítatott meg velünk, ami a városszépítés kategóriája, tehát én magamat városszépítőnek tartom. És ezt nem nagy képviségből mondom, hanem hogyha megnézem, hogy miket csináltunk, akkor ezt azt gondolom bátran kijelenthetem.
Hiszen amikor mi az utcán megyünk, vagy a közterületen vagyunk, és köztereken sétálunk meg utcákon, akkor tulajdonképpen mi annak a hangulatával, atmoszférájával vagyunk elfoglalva, de igazából a város tulajdonképpen ilyen ingatlanfejlesztési tettek, és hát beszéljünk Budapest keletkezéséről, Podmanicki Frigyesről, aki hozzád hasonlóan egy teljes városnak a hosszú távú képét találta ki, vagy találtatta ki azokkal az építészekkel, akikkel akkor dolgozott. Mert ne felejtsük el, van középületfejlesztés, ilyenek nyilván az operaház építése, a művészetek palotája, amit megtervezhettünk, és vannak olyan épületek, amelyek ingatlan forgalomba kerülnek. Azért ez nagyon két különböző csoport, nem? Ez nyilván az állam az kevésbé jó fejlesztő. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy lehet az államra, vagy a közszervezetekre hatni, hogy azokat az elképesztő tudásokat, amit egy ember egy emberöltő alatt fölvesz a szakmájában, hogyan tudja transformálni a közberuházásokra. Hogy állunk ebben a tekintetben a Magyarországon?
Így van, és valójában, ahogy mondtad, a városoknak az atmoszféráját akkor érezzük, amikor a városokban mozgunk. Szintén nagyon komoly dolog az, amit annak idején Podmanicki Frigyesék és a közmunkatanács végrehajtott, ugyan őket még nem ingatlanfejlesztőknek hívtuk, de hát valójában ezt csinálták. Az is érdekes, hogy ahhoz, hogy valaki ezt csinálja, nem kell feltétlenül építésznek lenni, hisz nagyon sok kollégám van, aki közgazdász vagy mérnök, de van, akinek tulajdonképpen akár valamilyen szociológiai vagy bölcsész diplomája van, azzal is válhat valaki ingatlanfejlesztővé, tehát nem kötelező, a mérnöki tudás ehhez. A másik dolog az államnak a szerepe. Én azt gondolom, hogy az állam szerepe elsősorban az, hogy igényt támaszon azokra az ingatlanokra, amit említettél, a középületekre, fölismerje azt, hogy mire van szüksége egy városnak, amit az államnak kell megvalósítania, és az államnak, mivel nincsen ehhez szervezete, mert ez nem egy állandóan jelentkező valami, azt is föl kell ismernie, hogy kihez kell fordulni ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani. Egy építészhez természetesen, de meg kell találja azt az ingatlan fejlesztő vagy tanácsadó szervezetet, aki segíteni tud ezeknek a megvalósításában. Tehát nem kell feltétlenül saját ingatlan fejlesztő szervezete legyen egy államnak, mert hova tegye őket.
Sőt, azt hiszem, hogy ez egy tendencia a világban mindenütt.
Így van, így van. Tehát
hogy olyan figurák, mint te, megjelentek közfeladatokban, megbízásos alapon a munkametódusotokat használjátok középületek tervezésére
is. Így van. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik legérdekesebb vonzata, és amiben én örülök, hogy építész vagyok, mert én vallom, hogy jó építészhez jó megbízók kellenek.
Sőt, hát én mindig azt mondom, egy építész, én ugye tervező alkat maradtam, és nem is léptem ki soha ebből a kaptafából. Lényegében mindig egy duális helyzetről szoktam beszélni. A Művészetek Palotája Demján Sándor. Ki kell mondani a nevét, akkor is az állam úgy döntött, hogy a Trigránitra bízza egy ilyen nagy, közép-európai jelentőségű kultúrás épület építését, és így közép-európa legolcsóbb kultúrás épületét négyzetméter áron tudtuk megépíteni. De ezt köszönhetjük annak az ingatlanfejlesztői képességnek, ami a Trigránitban akkor benne volt. Na most nyilvánvalóan a jövőbe nézünk, és térjünk át Budapestre, hiszen most azért is fogtunk össze, mert koncipiáljuk Budapest 2050-ig szóló stratégiáját, egy munkacsoportban ülünk, és egymás gondolatait hallgatjuk két hetenként. És érzékelem, hogy a munkacsoporton belül nagyon két karakterű ember jelenik meg, te egy racionális hardware képviselő, tettek embere vagy, ad action, ezt mondja ugye a francia, téged a tettek jellemeznek. És hát ugye az urbanisták egy része azért, ahogy mondtad, bölcsész, szociológus. Az emberek életével vannak elfoglalva, és marha nehéz megmondani, hogy mitől lesz egy városnak jó az atmoszférája. Te inkább a infrastrukturális beruházásokra koncentrálsz, és azokra a személyekre, akik a várost építeni tudják, illetve érdekelté kell tenni azokat az embereket, akik az elkövetkező évtizedekben Budapesthez nyúlhatnak. A város, mondjuk ki, nem tárta ki a kezeit 30 év alatt az ingatlanfejlesztőknek, sőt, inkább azt mondanám, ez egy ilyen magasugrás típusú tevékenység, nem? Tehát elég nehezített pálya ma, mondjuk Budapesten ingatlant fejleszteni.
Igen, de még egy mondat erejéig hagyj térjek vissza Demján Sándorra, mert valóban én azt gondolom, hogy az ő szerepe pontosan az, amit én mondtam, hogy jó építészethez jó megbízó kell, és mi, mai ingatlanfejlesztők, azt gondolom, hogy sokat tanultunk Demján Sándortól, hisz azért ő volt az, aki elindított sok folyamatot ebben a városban, tehát örülök, hogy megemlítetted a nevét, mert azért tényleg ő az ingatlanfejlesztők egyik példaképévé vált. Na most arra a munkacsoportra visszatérve, amiben közösen részt veszünk, valóban van egy ilyen kettősség a munkacsoporton belül, ami szerintem nem baj, mert kell a racionalitás. Én nekem 20-25 éves pályafutásom során kötelezővé vált racionálisnak lenni, mert hát ez egy ilyen szakma, ahol a mérnöki tudásra is szükség van, de racionális döntéseket kell hozni. Az építkezésen, ahol nincs idő, nincs lehetőség elméleteket gyártani, ott csak racionalitással lehet előre haladni. De nekünk, akik ezt visszük előre, azért szükségünk van arra a fajta elméletgyártó emberekre, akik néha az irányt megjelölik nekünk, és ez zajlik jelenleg ebben a munkacsoportban, hogy milyen irányba menjünk, és akkor nekünk is könnyebb a racionális döntéseket meghozni, hogy hova jutunk el oda. Tehát én azt gondolom, hogy az irány megmutatás az ő dolguk, az eljutás a célhoz, és az út abban az irányban, az meg a mi dolgunk, a racionálisan gondolkodóké.
Igen, és azért érdekes ez a munka, mert az elmúlt 30 év, mint egy fiatal országnak, egy fiatal demokráciának a feladatsorát adta, és minthogyha ez az egy generációs élet nem lett volna elég ahhoz, hogy mondjuk Párizshoz, vagy akár Münchenhez, vagy Helsinkihez hasonlóan fölépítettünk volna egy olyan stratégiát, ami alapján ezt a fantasztikus várost, amit Budapestnek hívunk, most 152 éves, meghatároznánk a fejlődés irányait. Hogy látod, milyen akadályok előtt vagyunk? Mi az az eszenciális gondolkodás, amit nekünk ki kellene találnunk ahhoz, hogy mondjuk egy most leszülető fiatal ember, mondjuk az elkövetkező 25 évét teljesen más építészet vagy urbanisztikai környezetben töltse el? Milyen metodika szerint mennél?
Nem biztos, hogy egyedül ezt a metodikát meg tudom határozni. Néhány problémát talán látok, és azokat meg tudom említeni. Az egyik talán, ami a stratégia megalkotásában nehezíti a dolgunkat, és ami az elmúlt 30-40 évnek a nehézségét is jelenti, hogy ez egy nagyon széttagolt város a maga 22-23 kerületével, ami sokszor úgy néz ki, hogy az utca egyik oldala az egyik kerület, az utca másik oldala a másik kerület. Most ebben nem akarok belemenni, tudod te is építészként, hogy ez néha milyen problémákat okoz. Valahogy e fölé kéne a város fejlesztőknek és a város stratégiáját, vagy jövőbeli stratégiáját megalkotóknak emelkednie. Lehetőséget kéne kapjanak arra, hogy szabadon gondolkodjanak, hogy ne kösse meg a kezüket olyan szabályozás, olyan általános elvrendszer, amit nekik egyik kerületből a másikba egyeztetni kell, nézni kell, hogy mitől lesz jobb, mint a másik. Fölé kéne valahogy emelkedni. Sokan nem szeretik, de én azt gondolom, hogy egy bizonyos szempontból ez egy lehet egy példa, hogy ismerjük mind a ketten az építészetben, az utóbbi időkben a fejlesztések során a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás fogalmát. Szerintem, ha stratégiát akarunk alkotni, és meg akarjuk alkotni, hogy milyen legyen Budapest, akkor ezt a projektet egy Budapest szempontjából nemzetgazdasági projekté kéne nyilvánítani, hogy megkapjuk a szabadságot a stratégia megalkotásába. Ne kösse meg a kezünket az a sok szabályzat, amit be kell tartani.
Igen, ne is terjük a hallgatókat, hogy ma egy építésznek ahhoz, hogy építési engedélyt kapjon, azelőtt egy olyan embernek, mint te, elképesztő munkát kell végezni sokszor évekig, hogy az a beruházás létrejöjjön, telket kell venni, szabályzási kérdéseket meg kell vizsgálni, ki kell választani az építést, le kell egyeztetni fővárosi, kerületi, országos szintű szabványokkal, és pont Ybl Miklós kapcsán most beszélünk, hogy az operaház ugye megújult, Ybl korában a kézművesség volt a legfontosabb. Ma azért valljuk be, a munkánk egy jelentős része a jogi szabályozások között való vergődés. Erre utalsz, és ez a szétagoltság, ez nem segít a városra.
Igen, és arra, hogy szerencsére az életem során nagyon sok jó nevű és híres építésszel dolgoztam, és most te is ezek közé tartozol, és örömmel dolgozom veled, és az egyik tényleg világhírű amerikai építész, Stephen Hall mesélte el nekem azt, hogy ő úgy érzi, hogy a legjobb épületeim, amit bárhol csinált a világban, azok, amiket úgy tervezett meg, hogy nem tartotta be a szabályok.
Igen, sajnos a szabályok, most mondok egy példát, az egy magyar építési törvény a magas tetőre épül, tehát párkány magasság, tetődőlészög. Hány belvárosi középületnek van cseréptetős teteje, amit most építettünk, ugye? Tehát, hogy egyszer el vagyunk maradva a jogszabályokkal, és nyilván én még azt szoktam mondani, a Frank Lloyd Wright-nak a gyönyörű vizeses háza, de a Miss van der Rohe-nek a Tugendhat háza, ami Brunóban van, nem tudnám a Budapesten az építési szabályok miatt megépülni. Nem. Ezek ilyen vicces dolgok. Kétségtelen, hogy az oldás azért szükséges, hogy ezeket a nagy gondolatokat le lehessen tenni urbanisztikai léptékben is. De a másik azok a pénzügyi karakterek, nem? Hiszen ma már ez a dömping, ami akkor, amikor ez a város kinyitotta az ajtaját nyugat felé, akkor még volt egy csomó lehetőség anyagilag is. Ha jól sejtem, az adó törvények se segítik az ingatlanfejlesztőket.
Azért a tapasztalat az, hogy a jó projektekhez még mindig lehet pénzt találni. Tehát a finanszírozás valóban nem egy könnyű pálya, de azért ma már vannak olyan korszerű eszközök, pénzügyi eszközök, amikor le tud tenni az ingatlanfejleszt az asztalra egy pénzügyileg is működőképes projektnek a költségvetését, számítását, arra előbb-utóbb talál pénzt az ember. Rengeteg pénz van a világban, és a pénz keresi a helyét, keresi a célját. A jó projekt az mindig meg fogja találni a finanszírozását.
Elképesztő optimizmus árad belőle. Pont egy olyan pillanatban, amikor azért nem titok, pont a te szakmád, meg az enyém, az építés szakma nem tündököl magas megbízási lehetőségekkel. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy pont a tervezés, tehát a te és az én szakmám ott találkozik, hogy ezek az időszakok viszont kiválóak arra, hogy az ember leüljön asztal köré szakemberekkel, mint te is, és koncipiáljuk a jövőt. Ugyanis a tervezés ingyen van, vagy nagyon olcsó ahhoz képest, mint hogyha elrontanánk valamit.
Ez így van.
Elképesztő, tehát tulajdonképpen szakember szempontjából ez a város még azért bír nagyon jó emberekkel ugye a háttérben, és azt is mondjuk, hogy rengeteg stratégiai tanulmány is készült már a városra. Ez a konszenzus talán soha nem született meg, hogy azt mondjuk 80-90 embernek, hogy neked igazad van. Én a Terry Farrell-el szoktam példálozni, aki Londonra csinálta meg a Testamentum című nagy művét, ahol több százas nagyságrendű, az élet különböző területein dolgozó irodalmárral, balettművésszel, British Airways pilótával, mindenkivel csináltak egy hatalmas kérdőívet, hogy kitalálják Londont. És ez egy nagyon jó példa, hogy mi nem vonulhatunk elefántcsontoronyba.
Ez
nem igaz?
Ez így van. Nekünk is a társadalom sokkal szélesebb rétegét kéne megszólítani. Nagyon sokféle foglalkozást űző embert, vagy pozícióban lévő embert kéne megkérdezni, hogy számukra milyen kéne legyen Budapest, ahhoz, hogy utána mi építészek és ingatlanfejlesztők ezt a stratégiát meg tudjuk alkotni. És még az optimizmusról annyit, mert az előbb azt mondtad, hogy optimista vagyok, muszáj optimistának lennem, mert azért még egy dolog, amit mindig el szoktam mondani azoknak a fiataloknak, akikkel valamilyen formában kapcsolatba kerülök, és ingatlanfejlesztőké akarnak válni, hogy az ingatlanfejlesztés az egy folyamatos probléma megoldás. Minden nap meg kell oldani valamilyen problémát, és ha az ember nem optimista, nem hisz abba, hogy ezt meg fogja tudni oldani, akkor jobb, ha ebben nem kezd bele.
Egyébként én azt mondom, hogy festők, irodalmárok, és most már mondom ingatlanfejlesztők is, azért ilyen frissek és korukat meghazudtolóak, mint te, mert egész nap keresztrejtvényt fejtünk.
Folyamatos probléma megoldás.
Ami valahol ki is boríthat, meg csodálatos
és
is.
Az a baj, hogy az ember még csak meg se pihenhet. Megoldok egy problémát. Az egyik nap azt mondom, hogy jaj, de jó, megoldottam, másnap reggel kezdem a munkát, és ott az új probléma.
Én azt hiszem, hogy sokan vannak így a hasonszörűek, de orvos, pedagógus valószínűleg ugyanezt tudnám mondani itt a mikrofon előtt. Ha becsuknád a szemed, és 3-5 dolgot szeretnél mondani, hogy mi az a Budapest, melyek azok az infrastrukturális nagy változások, amit szívesen látnál az elkövetkező 25 évben Budapesten?
Az egyik dolog, amit mindenképpen, hogyha becsukom a szemem, szeretnék látni, egy szép gyalogos híd valahol Pest és Buda között, méghozzá egy jó helyen, nem akarom mondani, hogy mi az a hely, mert nem akarok senkit befolyásolni, és ezzel együtt sajnos elrontottunk nagyon sok mindent a Dunapartokon, amelyik szabad dunaparti és még fejlesztető dunaparti területeken valami olyasmit csinálni, ami 21. század, és
vissza
nem vissza.
A korzót, nem? A 100 évvel ezelőtti korzót.
És valahol még, ha lehetne azt is megvalósítani, ami valamikor valakinek egy ötlete volt, és nem valósult meg, te biztos tudod, hogy volt olyan terv, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út helyén egy csatorna lett volna. Egy Duna ág.
Hát a körút mentén is mentek volna
hát
csatornák,
ez a másik,
most
hogy valahol,
a villamos menet.
Valahol a Dunaparton a még beépíthető területen szabályozott lagunákat építeni.
Elképesztő. Mit csinálnál a Csepel csúccsal? Egy elképesztően aktív, fantasztikus, kihasználatlan terület a városnak.
Igen, de ott elindult egy olyan fajta fejlesztés és olyan fajta hasznosítás ennek a területnek, ami szerintem egy kicsit a jövőjét is meghatároz, ez a sport célú hasznosítás. És arra nagyon jó helyen van az a szabadon lévő és fejleszthető terület.
Meg talán az egyetemek,
és
ugye? Tehát az egyetemi városok.
Minden ott van közelben, és a Duna. Mert én azt gondolom, hogy a másik, ami ebbe a városba egy óriási dolog, és akár tekinthetünk rá úgy, mint egy infrastrukturális elemre, az a Duna.
Mai vendége Melekes András, építész és ingatlanfejlesztő volt, akivel Budapest jövőjéről és az ő fantasztikus pályájáról beszélgettünk. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Zoboki Gábor építész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok, most a Nagyok című porfilmműsor következik a Kossuth Rádióban.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.